drága barátaim, előre elnézést szeretnék kérni, vagy utólag, mert természetesen nem csak Hello Budapest, hát persze, hát itt már jön itt az üzenet, hogy valaki online hallgat minket Szegedről. Hozzáteszem, jó a fotó, jó a profilkép, üzeni, hogy jó adás nekünk, és hajrá Szücsi, hát igen, Szücs István karriertanácsadó itt a vendégem.
Jó estét kívánok, sziasztok!
Ismerhettek, őt már ismerhetitek. Jó tanácsokat hoztál, ugye, ma is?
Abszolút szuper tanácsokat hoztam az elmúlt 20 év tapasztalataiból.
Szép, szép. Nekünk
elég az köszönöm, hogy megköszönted, hogy nem csak Budapest, mert félő, hogy valakinek a kedvét Szeged, ha ezt nem teszed meg.
Padabum. Hát ezt nagyon szépen köszönjük, reméljük sok ilyen lesz még. A lényeg, hogy egyébként néha beköszönök úgy, hogy hello Buenos Aires, meg Svédország, meg Ausztrália, mert néha ilyen üzeneteket onnan is kapunk. Úgyhogy ez tényleg csoda. Szóval rádiókafé98.hu-n élőben lehet hallgatni az adást. Na de lapozzunk egyet. A mai fő témánk ugye drága Szücsivel az, hogy február 15-e a pályaválasztás egyik fontos mérföldköve, hiszen akkor lesz a felvételi határidő. Engem érdekel az, egyébként egy évvel ezelőtt szintén beszélgettünk erről, és érdekel az, hogy az egy év alatt mi minden változott, aki esetleg most újra nekifut ahhoz képest, ami ugye tavaly nem jött neki össze, mi másra kell figyelni, vagy copy-paste, és akkor ugyanazt kell elküldeni, akár a pályaválasztás címén, vagy esetleg valami más dolgokra is kell figyelni, vagy ki kell húzni valamit, mert nem lesz elég figyelem.
Jó, szóval valóban a felsőoktatási jelentkezési határidő az most február 15, itt egy jó pár éve már ez van, és nekem pályaorientációs tanácsadóként, karriertanácsadóként az a tapasztalatom, hogy pláne azoknál, akik mondjuk most fognak érettségizni, és az első ilyen felsőoktatási X-elésük lesz, ez mindig egy elég nagy stresszfaktor ez az időpont. Ami, és akkor mondom azt, ami azt hiszem most már 10 éve biztos, hogy elég nagy gumicsontom, de azt gondolom, hogy a jövő szempontjából mindenféleképpen fontos, hogy nagy misszióm az, hogy minél inkább próbáljuk meg a fiataloknál, illetve a fiatalok saját maguk, illetve a szülők, vagy akár tanárok, vagy bárki, aki kapcsolatban van egy pályaválasztás előtt álló fiatallal, a fiatalnak a személyiségét, érdeklődési koréit, motivációit behozni a pályadöntésbe. Ne csak azt, ami az alap, tapasztalatom szerint még mindig a legtöbb pályadöntés, tehát hogy milyen egyetem milyen szakját jelöli meg valakit február 15-ig, az alapján megy, hogy milyen tantárgyakból jó most, vagy esetleg az alapján megy, hogy a szülők mit szeretnének, tehát hogy milyen munkakörben, vagy milyen pályán látják a hosszú távú biztos megélhetést, vagy esetleg a szülők sokszor előfordul akár ügyvédi, vagy akár orvosi irányba, hogy ilyen dinasztiálisan valakinek tovább kell vinnie azt a tanulmány, illetve majd munkaszálat.
Nyilván ennek vannak sikertörténetei is, tehát valahol valóban ezt szeretné valaki csinálni, amit otthon látott. Ez persze nehéz kideríteni. Évekkel később talán kiderülhet, hogyha valaki nem jól választott mégse.
Nézd, én nagyon sok olyan esettel találkoztam már, amikor egy fiatalra rá volt erőltetve egy tanulmányi irány, mondjuk felsőfokú tanulmányokban, és belegebett lemorzsolódás jött, vagy akár mondjuk valamikor, tehát sok esetben van, hogy a szülők iránt érzett tiszteletből akár mondjuk egy 5 éves egyetemet, mondjuk jogi egyetemet megcsinálnak mondjuk 7-8 év alatt, és aztán mégiscsak más irányba fognak menni a munkavilágában. De nagyon sokan már nagyon rosszul érzik magukat a tanulmányi idő alatt is, hogyha olyan irányba tanulnak tovább, ami nem az ő döntésük, vagy nem teljesen az ő döntésük, és olyan tanulmányi terheket ró rájuk, amivel egyszerűen képtenek megküzdeni.
Azt mondtad az elején, hogy nem érdemes csak leginkább nem érdemes a tantárgyaknak, a tantárgyakban szerzett jegyek mentén dönteni, de akkor milyen jó megoldás? Tehát hogyan lehet a személyes, nem tudom, az olyan kompetenciákat is vizsgálni, hogyan tudja egy szülő, amik segítenek a pályaválasztásban, és ez most nem a tantárgy.
Jó, egyrészt mindenféleképpen szoktam kezdeni általában, hogyha fiatallal dolgozok, tehát olyan fiatal, aki mondjuk 18 év alatt van, és az a kérdése jön hozzám, hogy mi legyen, ha nagy legyen. Nagyon sok esetben ugye nem is ők keresnek meg, hanem már a szülők. Én általában úgy szoktam kezdeni az első tanácsadási alkalmon, hogy megkérem őket, hogy mind a két szülő, vagy mindenki legyen ott, aki érintett a fiatalnak a pálya döntésében. És akkor meg szoktam kérdezni a szülőket, hogy amit most dolgoznak, tehát ahol most dolgoznak, az akarta lenni 18 éves korában. És itt majdnem 100%-ban az a válasz, hogy nem. Egyrészt azért, mert 18 éves korában még nem létezett mondjuk olyan munkakör, mint amilyen most dolgozik. Másrészt azért nem, mert nem gondolt arra, hogy ez is egy szempont lehet a továbbtanulásnál, hogy akár neki milyen tulajdonságai, milyen attitűdjei működnek nagyon jól, vagy akár kiemelkedően.
És akkor itt jön az újratervezés. Tegnap volt éppen ez a témánk, és egy szép kis közösségi élmény alakult belőle. Aztán elkezdtek írni a hallgatók, és egy tök jó párbeszéd lett abból, hogy az újratervezésnek milyen előzményei vannak. Ugye itt említettem közös barátunkat, Turi Marcit, az újratervezten.hu alapítóját, aki szintén 31-hány éves korában találta ki, hogy 180 fokot fordulna, és hogy teljesen más szeretne csinálni. Tehát, hogy ilyenkor jönnek ezek. Ezt nyilván nem akarom újra kibontani ezt a témát, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy mielőtt ez bekövetkezik, ez a krak, mikre lehet odafigyelni? Uh-huh. Tehát hogyan lehet egy ilyen önrevíziót tartani?
Igen, fontos. Tehát próbálok ilyen kis, nem tudom én, tudásnuggetseket itt elszórni. Szerintem amire érdemes figyelni. Tehát, hogy mindenféleképpen azért egy szülő nagyon-nagyon sokféle helyzetben látja a saját gyermekét. Látja, hogy milyen vizsgahelyzetben. Látja, hogy egy vizsgahelyzet mondjuk felspanolja, vagy inkább teljesen leblokkolja. Látja szabadidős helyzetben. Látja azt, hogy ő mondjuk a saját maga baráti közösségének egy motorja, ő szervezi-e a bulikat, vagy ő szervezi esetleg a közös utazásokat, vagy inkább csak mondjuk résztvevője, és nem tudom én, adott esetben ő az, aki, mit tudom én, egy túratervet megcsinál, akár a családon belül hétvégére, akár a baráti körön belül. Látja olyan helyzetekben, hogy hogyan működik más emberekkel. Tehát, hogyha bemegy egy étteremben, akkor nem tudom én, tényleg köszönöm magától, hogyha olyan a pincér, akkor képes elkezdeni vele kapcsolatot teremteni, vagy mindig megvárja, hogy a szülei rendeljenek neki, esetleg kérdezzenek helyette. Tehát nagyon-nagyon sok alapanyag van, amivel találkozik a szülő, amit érdemes ilyen szempontból egy kicsit elemezni. Tehát, hogy olyan helyzetet nagyon-nagyon tipikus, ugye mondok egy tipikus választást, tehát például mondjuk, hogyha valaki matematikából és fizikából kiemelkedő, mint tantárgy, akkor nagyon
mérnök.
Sok... Hát így van, ahogy mondod, ez a gerincvelő reflex, hogy mérnök. Esetleg, ha tényleg kiemelkedő, akkor mondjuk villamos mérnök, vagy akár villamos vagy gépészmérnök irányba menni. Ugyanakkor, hogyha ez a fiatal mindeközben az van, hogy nagyon sokat tölt szociális közegben, tehát saját maga hoz olyan helyzeteket, hogy minél több emberi kapcsolata legyen, akár társaság középpontja, akár nagyon jól tud más emberekkel beszélgetni, akár a szabadidejét folyamatosan teli tölti olyan eseményekkel, ahol más emberek vannak, akkor azért érdemes megállni egy pillanatra. Mert úgy látszik, hogy lehet, hogy tantárgyilag a matematika, fizika extrán jól megy neki, de amit a saját döntése alapján csinál, az nem tudom én, mégsem az, hogy nem tudom én, hogy a AutoCAD-del játszik, és tervez magának egy automarkettet, tehát hogy persze ez ilyen szélsőség, de hogy mégsem, hogyha emellett mondjuk nem azzal tölti a szabadidejét, hogy nagyon sok olyan helyzete legyen, amiben elmélyülten kell akár hosszú időn keresztül benne lenni, akkor ott érdemes feltenni a kérdőjelet, hogy jó-e neki egy olyan irány, ahol már a tanulmányokban is nagyon elmélyülten és nagyon-nagyon sok órán keresztül folyamatosan, több száz héten keresztül, ugye amíg megy a tanulmány, magába kell szívni a tudást, illetve nyilván ott a munkának is egy nagy része olyan, ami fókuszált figyelmet, akár hosszú órákon keresztül elmélyült figyelmet igényel.
Visszatérve a szülőkre egy picit, emeljük már be a mindennapokba ennek a gyakorlatát, hogy hogyan lehet jól figyelni a gyerekre. Ez hogy néz ki általában egy nap? Ugye elvívünk a munkahelyről, a gyermek elmegy edzésre, elmegyek érte az edzésre, este 6-7 körül hazaesünk, neki kell látni a vacsora elkészítésének, közben írjál leckét, közben a holnapi napra pakolj össze, de holnap tényleg így elfogyott a kenyér, tehát most lehet sorolni egy csomó minden. És akkor eszembe jut az, hogy ebbe még hogyan lehet beleszuszakolni azt a figyelmet, amiről most beszélsz. Nyilvánvalóan ez fontos, és bele kell valahogy építeni, de azért itt most tehát a karrier választás, vagy a karrier építés szempontjából 17-18 évesen ez egy plusz feladat.
Hát egy plusz feladat, egyrészt azért nyilván itt az élmények azok megvannak már visszamenőleg a előző évekből is. Tehát ahhoz is vissza lehet nyúlni. Most is ugye itt arról beszélünk, hogy van még egy bő hét itt a jelentkezési határidőig. Tehát akár ezt a szülő is kicsit átgondolhatja, hogy ad magának egy fél órát, hogy milyen helyzetekben látja vidámnak a gyerekét, milyen helyzetekben látja örömtelinek a gyerekét, vagy eddig hogyan látta, akkor az mindenféleképpen tud hozzáadni egy irányt. Másik, ugye azért a gyerekek is, vagy ilyenkor már azért fiatalokat szoktam mondani, ez fontos számomra, mert azért egy gyereknek alacsony a felelősségvállalása, egy 17-18 éves fiatalnak már jó esetben azért magasabb a saját maga életért vállalt felelőssége. Tehát, hogy a fiatalok akár jeleznek is. Most is van egy olyan kliensem, aki akár azzal jelezte azt, hogy milyen irány az, ami nagyon-nagyon érdekli, hogy olyan irányú karácsonyi ajándékot kért. Mondjuk itt ez esetben egy keverőpultról volt szó hangosításhoz. Tehát, hogy...
És mondjuk jogi hallgató,
Ő még most nagyon időben van, mert 11-esként kezdett el most hozzám járni, és így van időnk azon dolgozni, hogy milyen irány lesz neki. Ami fontos még, tehát, hogy ami beszokott jönni, ugye, hogy mit csinálnak a fiatalok, nagyon bújják a kütyűt, nézik a TikTokot, esetleg a YouTube-ot fogyasztják, vagy Instagramot pörgetnek, hogy ezek mind-mind értékes tartalmak. Tehát, hogyha egy-egy fiatal mondjuk sok időt tölt a social médiába, akkor a felnőttnek, a felnőtteknek, akár a szülőknek is megvan az a lehetősége, hogy megpróbáljanak érdeklődni iránta, hogy miket olvas, milyen tartalmakat fogyasztanak. Nagyon sokszor, tehát volt már több olyan fiatal is, akivel dolgoztam mondjuk az elmúlt 5 évben, aki nagyon-nagyon sok egyébként viszonylag szofisztikált divattal kapcsolatos tartalmat fogyasztott. Tehát nem csak ilyen 20 másodperces TikTok videókat, hogy melyik influencer milyen szettet vesz föl magára reggel, hanem akár komoly divattervezők által készített tartalmakat is fogyasztottak. És itt nagyon nagy mértékben, tehát ez látszódik, mindig azt szoktam mondani, hogy amiről a fiatal dönt a szabad idejében, az mindenféleképpen egy fontos érdeklődési irány. Tehát abban már mindenféleképpen nagy valószínűséggel van egy motiváció, hogy azokban a terekben, amikről ő dönt saját magának.
Amikor arról kérdeztelek a legelején, hogy az elmúlt egy évben mi változott ebbe, muszáj ide vonnom, már nagyon sokat beszélgettünk, de muszáj ebbe a beszélgetésbe belevonni az AI-nak a jelenlétét. És mondod, hogy van nálad akár 11-es páciens, akivel nem tudom, páciens, igazából ügyfél. Ugye?
Így van, ügyfélnek nagyon szóval... lehet, tanácskérőnek is nagyon jól lehet nevezni.
Na, tehát, hogy 11-es tanácskérő, és elmondja, hogy mi az, ami érdekli, de egyébként milyen irányba megy. Felmerül-e az a kérdés, és benned felmerül-e az a kérdés, hogy amikor hallgatod ezeket a fiatalokat, hogy az AI és a ChatGPT megjelenése az bennük okoz-e bármilyen kényelmi változást, hogy azt majd használják, és akkor majd annak segítségével akár, nem tudom, megírnak egy esszét. Tehát, hogy ennek a technológiának a megjelenése, az mennyiben hat ki a karrierválasztás időszakára, és egyáltalán a felelősségnek a megosztására?
Hát ezt ott tudom megfogni leginkább, hogy én minden szülőnek is, és minden fiatalnak is elmondom és kijelölöm, elmondom és kiemelem, hogy ami történik, tehát hogy a február 10-én amilyen x-elések történnek, és még ha jó esetben a leeső helyre is fölveszik, amit a legjobban szeretne, az is még csak egy kor, tehát hogy közel sem az egész életre, sőt valószínűleg közel sem a következő 10 évre adja meg a munkaerőpiaci irányt. Pontosan a technológiai irgalmatlan ütemű változások miatt. Tehát, hogy én 15 éve foglalkozom napi szinten a munkaerőpiacsal, saját magam is megláttam azt a változást, hogy 15 évvel ezelőtt milyen munkakörök voltak, és most milyen munkakörök
vannak. Tudsz példát mondani, hogy mi az, ami eltűnt?
Hát ami eltűnt, azok leginkább a vegy tiszta munkakörök. Tehát, hogy most nem fogsz találni nagyon mondjuk egyik állásportálon se közgazdász munkakört. Mert hogy sokkal specifikáltabbak lettek a munkakörök. Sokkal inkább az van, hogy sok munkakörben egy 20 évvel ezelőttihez képest a tudománynak egy széles spektruma helyett inkább egy kis részével kell jóval elmélyültebben foglalkozni, és mindezt mondjuk a technológia segítségével. De tök mindegy, hát amit talán mindenki észlel, hogy még 15 évvel ezelőtt ahhoz, hogyha én akartam egy perces videót készíteni bármihez kapcsolódóan, hogy az jól nézzen ki.
Ez egy délután.
Hát az egy délután, de akkor még külön kamera is mondjuk kellett hozzá, akkor kellett valaki, hát honnan, ugye vágóprogram. Ja. Sehol nem volt mondjuk vágóprogram, tehát volt, csak hogy elérhető és hogy is mondjam, egyszerű mezei felhasználók által szerkeszthető vagy felismerhető vágóprogram, amit lehetett csinálni, megint csak nem volt. Most meg egy perc alatt fölveszem, és egy másik 3 perc alatt megvágom a saját telefonomon mindenfajta extra tudás nélkül.
Itt többször is 15 évet említettél, azóta rengeteg minden változott, de az például arról lehet-e beszélni, hogy ezek a változások, ezek az elmélyült tudást, azt mennyiben, vagy elmúlt tudásnak az értékét mennyiben változtatták meg. És hogy most például ez a pályaválasztásnál hogy jön képbe?
Hát ami mondok példát, és kicsit kifejtem úgy, hogy egyértelmű legyen, tehát hogy itt az elmélyült, tehát hogy itt nagyon sok mindenre mondjuk egy CSS munkakörben, ahol én mondjuk azzal foglalkozom, hogy az én cégem által gyártott üdítőitalokat eladjam kiskereskedelmi egységeknek. Ott például mondjuk 15 évvel ezelőtt jóval inkább kellett, hogy is mondjam, az árrések számításához, tehát minden egyes olyan művelethez, amikor arról volt szó, hogy mennyibe kerül az én cégemnek a termék, mennyire éri meg továbbadni, mi az a marzs, ami kihozható belőle. Ezzel azért még sokkal inkább kellett mondjuk a számítás részével foglalkozni. Most már ezt egy nagyon-nagyon jól felépített Excel táblázat pillanatok alatt kiadja nekem, és azzal részével nem kell foglalkoznom. Többet tudok azzal részével foglalkozni, hogy én ezt a partnerrel egy tárgyalási helyzetben, nem tudom, hogyan és miként adjam ezt elő neki. Tehát, hogy ami azt gondolom, hogy fontos ebből a szempontból, hogy ami konkrétan a legtöbb, illetve inkább azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok olyan munkakör van, ahol alapvetően a tudás része, mondjuk, hogy végzek el egy számítást, vagy akár, nem tudom én, vágásnál, amiről az előbb beszéltünk, hogy használom magát azt a szoftvert. Tehát ami a tudás része, arra már viszonylag gyorsan rá lehet jönni, be lehet jönni, meg lehet tanulni, akár, nem tudom én, nem egy fél éves egyetemi kurzuson, hanem akár egy hónapos munkaidő alatt a kollégák által megmutatva. És hogy éppen ezért erre a részre szerintem kevesebb pályadöntésnél kevesebb figyelmet érdemes fordítani. Tehát egy olyan esetben például, hogyha egy fiatal nagyon meggyőző, és a családot is mondjuk rá tudja venni, hogy ne ide menjünk nyaralni, hanem oda menjünk, vagy meg tudja győzni a saját maga osztálytársait, barátait, hogy milyen programot csináljanak, és látszódik, hogy ez így erősen megy neki, viszont mondjuk nem érdekli mondjuk a matematika, meg akár nem érdekli a történelem, attól függetlenül belőle még egy nagyon jó értékesítési vezető is lehet mondjuk 10 év múlva. Attól függetlenül, hogy matekból nem olyan jó. Mert itt a felvételinél ugyan megnézzük, ezért nagyon fontos, hogy elég széles repertoárból lehet választani különböző egyetemek különböző szakain. A felvi.hu mindenki meg tudja nézni, hogy az előző évben hol mi volt azon a szakon a felvételi ponthatár. És itt nagyon nagy különbségek vannak a felvételi pontok között, tehát hogy akár ilyen 30-40%-ban ugyanaz a szak más egyetemen lehet alacsony vagy magasabb pontszám. És hogyha ahol alacsonyabb a pontszám, ott is nyilván lesznek olyan tantárgyak, és a tantárgyak is elérhetőek a felvi.hu-n, hogy melyik egyetem, melyik szakán hogyan néz ki az első fél év, második fél év, és az egész, mondjuk, hogyha egy 6 fél éves vagy 8 fél éves képzés van, melyik fél éve milyen tantárgyak válhatóak, és abban is azért van eltérés, és ott elég jól látszódik, hogy mennyire erősen lesz benne a matematika a tantárgyak között. Mert ha nem lesz olyan erősen benne a matematika, akkor simán meg lehet közelíteni, hogy akár egy alacsonyabb felvételi pontnál az a fiatal is, aki nem annyira jó matematikából, de nagyon érdekli az értékesítés világa, és ez úgy tűnik, hogy a hétköznapokban is látszódik a fiatalon, hogy ez megy neki, akkor simán lehet azt az irányt választani, mert az a tapasztalatom egyébként, hogyha fiatalok olyan irányba tanulnak tovább, ami érdekli őket, akkor ahhoz azokhoz a tantárgyakhoz is tudnak nagyobb motivációt a tanuláshoz beletenni, amik nem annyira érdekesek számukra.
Egyébként, ha magasabb a ponthatár, akkor az miért van? Az alacsonyabbat azt értem az elmondottak tükrében, de a magasabb, akkor az mitől történik?
Hát a magasabb az attól történik, mert a különböző valamelyest objektívet, valami objektív, valami kevésbé objektív mérőszámok alapján annak az egyetemnek, annak a szaka, az kiemelten nem tudom én jól teljesít. De hát itt is megjön az, hogy megint egy fontos szempont, hogy én mindig azt ajánlom, hogy nem az egyetemet meg a szakot érdemes első körben kiválasztani, hanem arra érdemes lőni, hogy a fiatal hol fog, milyen területen, milyen munkakörökben esélyes, hogy először be fog lépni a munkaerőpiacra. Mert hogyha ugyanígy az előző példát vesszük egy ilyen fiatalt, aki mondjuk matekból nem olyan annyira jó, de mondjuk az értékesítés, a biznisz világa érdekli, akkor lehet, hogy nem egy gazdasági szakra fog elmenni, hanem elmegy mondjuk egy kommunikáció média tudomány szakra, de hogy közben a kommunikáció média tudomány szakos hallgató ideje alatt bárhova el tud menni, vagy rengeteg helyre el tud menni gyakornoknak, akár értékesítési irányba. Tehát, hogy ilyen szempontból ez is egy nagyon fontos, ez az elmúlt 15 évnek egy nagyon fontos különbsége, akár évről évre is egy nagy különbség, hogy egyre kevésbé fogja determinálni a munkaerőpiaci helyzetet, az, hogy milyen egyetem, milyen szakát végezte el az az ember. Tehát rengetegen dolgoznak, megint csak a szülőknél szoktam kérdezni, hogy teljesen bölcsész végzettséggel dolgoznak mondjuk humán erőforrás irányba, vagy akár matematikus végzettséggel dolgoznak termékfejlesztésben, és ez egyre inkább így van.
Hallgassunk zenét, és a szünet után szeretnék kitérni azokra is, akik kevésbé mérhető munkaköröket választanak, például a vizuális alkotók, vagy te foglalkoztál ugye kifejezetten sminkesekkel is, filmesekkel, és hogy ott például nekik most mit fog jelenteni ez a február 15, és hogyan készülhetnek. Úgyhogy Szücs Istvánnal folytatjuk.